10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Emlékmenetet szervezett a Civil Összefogás Fórum miskolci szervezete a korábbi évek hagyományainak megfelelően a Székely Szabadság napja alkalmából vasárnap a Vármegye székhelyen. Az emlékmenet szervezői vártak mindenkit, aki a székely nemzettestvéreink sorsára felelősséggel, együttérzően gondol, és a Szent István szobortól indulva együtt sétáltak át a népkerti országzászlóig, ahol a CÖF Klub Miskolc által ültetett trianoni emlékfánál tisztelektek a székelyek szabadság törekvése és az önrendelkezésük elérése iránti fáradhatatlan küzdelmei előtt. A Székely Szabadság napja a Székely Nemzeti Tanács 2012. január 6-i határozata alapján minden év március 10-én megtartott emléknap. A székelység és magyarság összetartozásának napja. 1854-ben ezen a napon végezték ki a marosvásárhelyi postaréten Bágyi Török János kollégiumi tanárt, Martonosi Gálfi Mihály ügyvédet és Nagyváradi Horváth Károly földbirtokost, akik a Magféle összeesküvés tagjaiként az elbukott magyar forradalom és szabadságharc lángját szerették volna újra fellobbantani. Ezen a napon az erdélyi magyar szervezetek Marosvásárhelyen megemlékezést és felvonulást tartanak, melyre Erdély magyar lakta településeiről érkeznek résztvevők. Több magyarországi városban, köztük Miskolcon is szolidaritási megmozdulásokat szerveznek, a legnagyobb rendezvényt hagyományosan a budapesti Hősök terén tartják. Eszterházy János élete példa, példája az európai keresztény értékek melletti félelem nélküli bátor kiállásnak és kitartásnak, mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter a mártírsorsú felvidéki politikus emlékére rendezett ünnepségen az Országházban. Kiemelte, Eszterházy Jánost mindössze 56 évig tartó földi útja a 20. század legnagyobb magyarjainak sorába emelte. Gulyás Gergely azt mondta, az első világháborút követően magyarnak maradni az elcsatolt területeken, a magyarok jogaiért küzdeni az utódállamokban, egyedüliként nemmel szavazni a szlovák parlamentben a zsidóság deportálására, majd üldözöttek százait menteni saját birtokon, végül a lélek megtöretése nélkül viselni 12 évnyi kommunista kényszermunkát és börtönt, csak sziklaszilárd jellemmel a keresztény hit világon túli igazságába vetett meggyőződéssel lehet. Ilyen volt Eszterházy János, mondta a miniszter. Idén a két díjazott Fónagy János politikus, gazdasági és közlekedési szakember, valamint Orosz János nagyszombati érsek. A Rákóczi Szövetség 1991 óta minden év márciusában Eszterházy János életművére emlékezik, és Eszterházy díjat adományoz olyan személyeknek vagy intézményeknek, akik az ő szellemében a kereszténységért, az összmagyarságért és Közép-Európa népeiért kimagasló tevékenységet fejtettek ki. Új fejlesztésekkel bővült az ingyenes gondosóra applikáció, közölte Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója a Facebook oldalán. A videóban Lantos Csaba energiaügyi miniszter elmondta, a gondosóra programma már több mint 1 millió idős ember biztonságát szolgálja. Kifejtette, új funkciókkal egészítették ki az ingyenes mobil alkalmazást, mostantól már lehetséges a hely meghatározás, a hangjelzéssel történő órakeresés, emellett a gondosóra képes jelezni, hogy az idősek vegyék be a gyógyszerüket. A miniszter hozzátette, a digitális állampolgárság programon keresztül egyszerűbb és biztonságosabb a belépés. A 85 ezer megmentett élet és 800 ezer hétköznapi segítségnyújtás magáért beszél, zárta a szavait Lantos Csaba azt kérve, hogy az idősek töltsék le és használják a gondosóra mobil alkalmazást. A versenytánc Európa és világbajnokságon ifjúsági kategóriában magyar bajnoki címet szerzett Varga Popovics Regina és táncpartnere a Kassai Pavela Ludovit. Ők vívták ki a jogot, hogy 2026-ban képviselhessék Magyarországot a világjátékokon. Az erdélyi magyar bajnoki győzelemmel a páros kivívta a jogot, hogy idén ők képviselhessék Magyarországot az európai és a világversenyen. A miskolci Zrínyi Ilona gimnázium tanulója Varga Popovics Regina partnerével a felkészülést már a héten megkezdi, edzőik szakmai irányításával.
az időjárásról.
Az ország nagy részén derült marad az ég, és másutt is az általában kevés fátyol és gomoly felhő mellett sok napsütés lesz, csapadék nem várható. A nagy területen megélénkülő délkeleti szelet néhol erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 13 és 17 fok között lesz. Kedden gomoly felhők is képződnek, de csapadék nem várható. A délkeleti déli szél több helyen megélénkülhet. Kedden napközben 13 és 19 fok között alakul a hőmérséklet.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Mindig te voltál az egyetlen, amit magamban szerettem. Más nem szólt rám, hogy a kis hibákon is kell néha nevetnem. Kivinné velem a terreim, ha te nem lennél, és a terveim mind ott maradnak az asztalon. Te adsz erőt egy rossz napon. Hányszor mondtam, hogy velem csak baj lesz, hogy hosszú az út az én szívemhez, és hányszor volt, hogy csak néztem csendben, de hogy gyengének láss inkább. Nem beszéltem, csak te maradtál mellettem. Ha baj volt velem, én ellöktelek volna, de te fogtad a kezem. Te látod bennem azt, amit már más nem, más nem. Csak te maradtál mellettem, ha baj volt velem, én elöktelek volna, de te fogtad a kezem. Te látod bennem azt, amit már más nem, más nem. Én benned hiszek, a sötét van, mikor eltévednék a pokolban. Te megtalálsz, amikor útközben elveszítem önmagam. Mondd, kivinné velem a terheim, ha te nem lennél, és a terveim mind ott maradnak az asztalon. De te adsz erőt egy rossz napon. Hányszor ígértem, hogy velem más lesz te? Hányszor mondtad, hogy mennyire féltesz? És hányszor néztünk már a sor szemébe, mikor más már rég lelépne? Csak te maradtál mellettem, ha baj volt velem.
Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Környezetvédelmi magazinja.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Zöldellő, rádiónk környezetvédelmi magazin műsora. A szerkesztő műsorvezetőt Huszár Katát hallják. Kedves hallgatóink, ma három témáról szólunk. A tavasz közelette jó alkalom arra, hogy a hűtőszekrényt és kamrát is átvizsgáljuk, rendbe tegyük. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal oktatási programja praktikus tanácsokkal hívja fel a figyelmet a rendszeres ellenőrzés és takarítás fontosságára. Ezekről hallhatnak majd elsőként.
A kamrákban legelső és legfontosabb dolog az, hogy nézzük át, hogy nincs-e sérült, lyukas, csomagolású termék, esetleg a lisztet, egyéb ilyen szárazárut nem köfték be a zsizsikek, ezeket mindenképpen távolítsuk el, ne próbáljuk átszűrni, valószínű, hogy ezek már fogyasztásra alkalmatlanak. Szintén a kamrába fontos, hogy nézzük meg azokat a tartós termékeket, aminek minőségmegőrzési ideje van, száraz tészták, konzervek, egyéb olyan befőttek, amiken látszik, hogy esetleg lejárat közeliek, ezeket próbáljuk meg minél hamarabb felhasználni. A rövid időn belül leárt termékeket pedig szinte azt tanácsoljuk, hogy azonnal kezdjük el felhasználni, ne menjünk nagyon túl a minőség megőrzési időn.
Ezt követően az Ökotárs Alapítvány Fozsú ösztöndíjáról lesz szó, melyet Foltányi Zsuzsa, az alapítvány létrehozója, a Magyarországi Civil Környezetvédelmi Mozgalom és a fenntarthatósági törekvések egyik legmeghatározóbb személyisége emlékére hoztak létre.
Ez a harmadik alkalom, hogy ezt az ösztöndíjat odaítéljük, és ezzel olyan egyetemi, széles értelemben vett környezetügyi területeken tanuló hallgatókat kívánunk díjazni, akik nem csak hogy kiváló tanulmányi teljesítményt nyújtanak, de aktívan részt vesznek, kutatnak, vagy valamilyen közösségi, gyakorlati projektet valósítanak meg, és az ösztöndíj ehhez nyújt nekik támogatást egy tanéven 10 hónapon keresztül.
És végül, de nem utolsó sorban a Miskolci Zöld Kapcsolat Egyesület programsorozatáról hallhatnak, melyre kisgyermekes családok jelentkezését várják.
Alapvetően így ezzel a rendezvénysorozattal, programsorozattal kapcsolatban az az elképzelésünk, hogy egy picit a családokat is jobban bevonjuk a fenntarthatóságra való törekvésbe, hogy egy kicsit inspirációt, meg adott esetben közösséget adjunk nekik így erre e köré, a téma köré épülve. Ez egy 6 alkalmas eseménysorozat lesz, 3 alkalmat tervezünk tavaszra, 3 alkalmat pedig őszre.
Kedves hallgatóink, tartsanak velünk!
Zöldellő, az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Óvjuk és védjük környezetünket!
Kedves hallgatóink, a tavasz közelette jó alkalom arra, hogy a hűtőszekrényt és kamrát is átvizsgáljuk, rendbe tegyük. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal praktikus tanácsokkal hívja fel a figyelmet a rendszeres ellenőrzés és takarítás fontosságára. A helyes élelmiszer elrendezés mind az élelmiszerbiztonság, mind az élelmiszerpazarlás csökkentése szempontjából alapvető. A részletekről dr. Helik Ferenc, a Nébih élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese nyilatkozott rádiónknak.
A tavaszi időszak sokaknál ugye a nagy takarítást jelenti sok háziasszonynál, de lehet, hogy sok háziasszony kihagyja ilyenkor a hűtőt és a kamrát, nem csak a takarítását, hanem az átnézését, átgondolását. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal most erre ad tippeket, és a témával kapcsolatban köszöntöm a vonal túlsó végén dr. Hellig Ferencet, az élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettest. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Mire érdemes figyelnünk akkor, amikor a hűtőt és a kamrát is átnéznénk esetleg?
Ahogy ön is mondta a felvezetőjében, nagyon fontos a tavaszi időszakban, így húsvét előtt, hogy ne csak a lakást, az ablakokat vagy a kertet tegyük rendbe és tisztítsuk meg, hanem nagyon fontos odafigyelni, hogy az éléskamrát, illetve a hűtőszekrényt is olyan állapotba hozzuk, hogy nyugodtan vághassunk neki a tavaszi időszaknak, az ünnepeknek. A kamrákban legelső és legfontosabb dolog az, hogy nézzük át, hogy nincs-e sérült, lyukas, csomagolású termék, esetleg a lisztet, egyéb ilyen szárazárút nem köpték-e be a zsizsikek. Ezeket mindenképpen távolítsuk el, ne próbáljuk átszűrni, valószínű, hogy ezek már fogyasztásra alkalmatlanak. Szintén a kamrába fontos, hogy nézzük meg azokat a tartós termékeket, aminek minőségmegőrzési ideje van, száraz tészták, konzervek, egyéb olyan befőttek, amiken látszik, hogy esetleg lejárat közeliek, ezeket próbáljuk meg minél hamarabb felhasználni. A rövid időn belül leárt termékeket pedig szinte azt tanácsoljuk, hogy azonnal kezdjük el felhasználni, ne menjünk nagyon túl a minőségmegőrzési időn. A kamrában nagyon fontos az, hogy kipakoljunk a polcokat, takarítsuk le, a esetleges penészfoltokat a kamra falán vagy a polcokon, azt mindenképpen távolítsuk el, és így helyezzük vissza a termékeinket. A hűtőszekrényeknél első feladat az, hogy vegyük ki a termékeket, nézzük át alaposan, hogy a fogyaszthatósági idő nem járt le. Azoknál a termékeknél, húskészítmények, sajtok, tejföl, ahol a fogyaszthatósági idő lejárt, itt semmiképpen nem tanácsoljuk, hogy ezeket elfogyasszák, ezeket próbáljuk meg kidobni minden körülmények között. Fontos az is, hogy a fagyasztóba lévő termékeknél nézzük át, hogy nincs-e fagyfortos termék, nincs olyan termék, amiről mondjuk nem jelöltük meg, hogy mikor fagyasztottuk le, ezektől is jobb megválni, és a későbbiekben törekedni arra, hogy csak úgy fagyasszunk le, hogy írjuk rá, hogy mi van benne, illetve mikor fagyasztottuk le, és ez segítséget jelent a felhasználáshoz. A hűtő, normál hűtőtérben törekedjünk arra, hogy kizárólag csak csomagolt termékeket rakjunk be, és kerüljük azt el, hogy csomagolatlan nyers terméket, mondjuk nyers húsokat úgy helyezzünk el, hogy esetleg szennyezhessék a bent lévő termékeket. És még egy nagyon fontos, hogy törekedjünk arra, hogy annyi élelmiszert vásároljunk meg egyszerre, amennyit el is fogyasztunk. Erre van egy mozaik szó angolban, ez a FIFO elv, a first in, first out, tehát amit először berakunk, azt először is vegyük ki és fogyasszuk el, és ezzel megakadályozzuk az élelmiszer pazarlást is, hisz a lejárt termékeket ilyenkor akkor nem kell kukába helyezni. Szintén a hűtőnél nagyon fontos, hogy a tárolási hőmérsékletek figyelembevételével az alsó polcokba, a dobozokba zöldséggyümölcsöket rakjuk, és a fokozottan hűtést igényelőket, tejtermékeket, húskészítményeket pedig felülre. Akik ezeket a tanácsokat betartják, én úgy gondolom, hogy biztonsággal vághatnak neki élelmiszerhigiéniai szempontból az ünnepeknek, illetve a tavasznak.
Ugye azért ez a kamra és a hűtő takarítás, hát azért szerintem a legtöbb házi asszonynál nem sűrűn fordul elő. Hányszor jó azért egy évben ezt megcsinálni minimum? 3-4 alkalommal azért neki vágni minden egyes évszakban nem rossz?
A hűtők esetében én mindenképpen ennél sűrűbben havonta javasolnám. Egyrészt, hogy átnézzük, hogy nincs a lejárt termék, illetve a hűtőnek a igényei szempontjából ez mindenképpen fontos. A kamrák esetében, amilyen jól szellőzött, tisztán tartottak a falai, nem peregnek mondjuk a vakolatok, ott valóban elég a évi 3-4 alkalom.
Ugye sokan, én azt gondolom, szeretik a megvásárolt tartós élelmiszereket, például tésztát, lisztet, rizst, betenni valami külön tároló edénybe, kibontani, és akkor mondjuk egy üvegedénybe, vagy befőttes üvegbe betenni, és akkor ott tárolni. Mi a jobb, ha ezeket a saját tasakjukba, zacskójukba, eredeti csomagolásban tároljuk, vagy ha egy jól zárható mondjuk üvegedénybe tesszük, az is megfelelő?
Amennyiben a tárolóedény tiszta és jól záródik, akkor majdnem, hogy azt mondhatom, hogy még jobb biztonságot ad, hisz a különböző rovarok nem tudják átrágni a csomagolóanyagot, tehát én javaslom, hogyha valaki így szereti, akkor így tárolja, de mindenképpen célszerű lenne akkor egy kis etikettel vagy filctollal ráírni, hogy a terméknek mi volt az eredeti minőség megőrzési ideje.
Tehát akkor azt érdemes feltüntetni az ilyen átöntött tartós élelmiszereknél.
Főleg, hogyha nem fogyott még el, veszünk egy másik csomagot, rárakjuk, összekeveredik, és a végén előfordulhat az, hogy mondjuk van még benne egy 2 évvel ezelőtti száraz tészta is, meg egy hónappal ezelőtti is.
A kamrában mennyire fontos, illetve a tartós élelmiszerek tárolásánál, ha valakinek nincsen külön kamrája erre, mennyire fontos a hőmérséklet? Tehát, hogy vannak-e olyan, nem tudom én, konzervek, készételek vagy félkészételek, amiket mondjuk mindenképpen hűvösebb helyen kell tárolni? Mert ugye az ember azért, ha bemegy egy áruházba, egy élelmiszerboltba, azért sokszor tapasztaljuk, hogy ott jóval hűvösebb van, mint kint.
Igen, ez mindenképpen oda kell arra figyelni, hogy mondjuk egy kamrába, hogyha van rajta egy ablak, akkor ne úgy rakjuk el a termékeket, hogy telibe süsse egész nap a nap. Nem véletlenül szokták azt mondani, és az is van a termékekre ráírva, hogy száraz szoba hőmérsékleten tárolandó. Tehát erre mindenképpen oda kell figyelni, és arra is, ahogy itt a előbbi példámban mondtam, hogy ne legyen nagyon nagy hőingadozás. De például az is nagyon gyakori mostanában a háztartásokban, hogy a sütő mellett van egy kihúzható polcrendszer, és oda raknak különböző termékeket, olívaolajakat, bontott termékeket, és közvetlen a sütő mellett van. Ezt sem tartjuk szerencsésnek, hisz akkor is egy nagy hőhatás érheti ezeket a termékeket, és az romláshoz vezethet.
Ugye ön is említette, hogy vannak olyan élelmiszerek, amelyek a minőségmegőrzési idő után is fogyaszthatóak, ugye? De fontos a megfelelő körülmény, hogy hogyan tartottuk őket. Mik ezek a körülmények?
Hát mindenképpen az, hogy sértetlen csomagolás legyen, tehát ne legyen kiszakadva mondjuk a száraz tészta zacskója, ne látszódjon szemmel látható elváltozás a terméken, ugyanez igaz a konzervekre is, befőttekre, hogy ne legyen felpuffadva, ne legyen zavaros a felöntőlé. Ezekben az esetekben a minőségmegőrzési idő után is elfogyaszthatók. Erre készített a NÉBIK egy szemléltető diagramot, hogy mik azok a termékek, és mennyi idején túl javasoljuk, vagy tanácsoljuk, hogy ezeket elfogyasszák. Ez a NÉBIK honlapján megtalálható, ott mindenki meg tudja nézni. De mindenképpen én szakmailag azt szoktam javasolni, hogy lehetőleg a minőségmegőrzési idő előtt fogyasszunk el minden terméket, és ne kockáztassunk semmit.
Mi az, amire még esetleg figyelni kell itt akár a hűtő, akár pedig a kamra átnézése, takarítása közben? Mert ugye azért szerintem itt az sem mindegy, hogy mivel takarítunk pont a hűtőnél.
Így van, mindenképpen olyan konyhai tisztítószereket javaslunk, amik ugye élelmiszeriparban felhasználhatóak, ez mindegyiken rajta van, megtalálható mindegyik fertőtlenítő takarítószeren, és amennyiben ez a vegyszeres takarítás vagy letörlés megtörtént, akkor mindenképpen tiszta vízzel mossuk át a hűtőszekrény belső falait, polcait, hogy bármilyen vegyszer maradéknak a rákerülését megakadályozzuk az élelmiszerekre.
A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal maradék nélkül programja keretében is számos olyan akciót hirdetett meg, ha mondhatjuk így, vagy olyan felhívást intézett a lakossághoz, aminek a segítségével csökkenthető az élelmiszerpazarlás. Hogyan állunk ezen a téren? Mert ugye azért ez a hűtőtakarítás, illetve a kamratakarítás is, én azt gondolom, hogy ebbe a sorba illeszkedik, hiszen talán, hogyha szembesül a háziasszony azzal, hogy hoppá, itt maradt három csomag tészta, akkor lehet, hogy a következő bevásárlásnál tudatosabb lesz, és átgondolja, hogy hát ezt meg se esszük, akkor nem is veszek ilyet. Hogy állunk most az élelmiszerpazarlás terén?
A NÉBIK több mint 10 éve indította a maradék nélküli programját, ami az élelmiszerpazarlás megelőzéséről, csökkentéséről szól. Amikor ez a kampány indult, akkor a magyar statisztika azt mutatta, hogy évente személyenként kb. 90 kg élelmiszert dobunk ki, és kerül a hulladékok közé. Ez mostanra 60 kg-ra csökkent, ami egy nagyon jelentős csökkenés, de azért, ha belegondolunk, a 60 kg is nagyon sok. Mind a környezetet terheljük, mind saját pénztárcánkat. Ezért is hangsúlyozzuk minden fórumon. Gyerekeknek írtunk ki rajzversenyt, mesemondó versenyt, amivel próbáljuk őket edukálni, hiszen az élelmiszer hulladék csökkentése a jövő nemzedékének is az egyik nagy feladata lesz, és ezt támogatja a NÉBIK folyamatosan.
Megjelent már a bevásárlásnál is, hogy hogyan lehet figyelni az élelmiszerpazarlásra. Ezzel kapcsolatban is adott ki a hivatal egy kis útmutatót, tippeket. Néhány gondolatot azért, hogyha lehet erről is, hagy kérjek.
Így van, a legfontosabb az, hogy tudatosan vásároljunk. Az elmúlt években, ahogy a kereskedők szokták mondani, hogy megjelentek a cetlis vásárlók, akik előre otthon összeírják azokat a termékeket, amivel valóban van szükségük otthon. Sajnos ugye azért az üzletekben nagyon könnyen elcsábul az ember, hogyha csak sétálgat a polcok között, akkor levesz nagyon sok olyan terméket, amire nem biztos, hogy szüksége van, illetve hazaviszi, és akkor berakja a másik 5 darab ugyanolyan termék mellé. Ezért fontos az, hogy tudatosan azokat az élelmiszereket vásároljuk meg, amire valóban szükség van, ami valóban elfogyott otthon, és így csökkenthetjük a kukába kerülő élelmiszer mennyiséget.
És talán azt is elmondhatjuk, egy kis személyes tapasztalat, hogy éhesen sem jó vásárolni, mert akkor rögtön csábít sok plusz dolog is.
Így van, így van. Tehát a jó háziasszony az előre megtervező, hogy mit szeretne főzni, és nem ott a boltba kezd el ötletelni, és akkor feleslegesen többféle dolgot is megvásárol.
Mondjuk el, hogy mindezekről, erről a rengeteg információról, ötletről, tippről hol olvashatnak a hallgatóink?
A NÉBIK honlapján, a portal.nebik.gov.hu-n mindenféle, és nem csak ezekkel kapcsolatos információkat hanem egyéb nagyon sok fontos dolgot is megtalálnak a vásárlók és a fogyasztók.
Ez a hely még színes emlék, a régi illatok, nagybetűs napok hétvégén, órák után, egy kávéra jöttem csupán. Ide köt a sok barát, tavaival sorban állt, ide köt, hogy láttalak, hogy megtaláltalak. Fényköveti az árnyat, mint vizet a havok. Én ugyanitt várok rád, az időmből adok. Rám mosolyog a hangod, bennyújt ezzel. Már nem emlékszem, milyen volt a világ nélküled. Ez a csend más, neked sodrás, nekem sors darab. Tört percünk megragad, az ülelés még halk ajándék asztalok között. A nap beköltözött, fényköveti az árnyát, mint vizet a habok.
Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Óvjuk és védjük környezetünket.
Kedves hallgatóink, miskolci egyetemisták is jelentkezhetnek a Foltányi Zsuzsa emléköztöndíj idei kiírására. Az emléköztöndíjat Foltányi Zsuzsa emlékére és munkásságának tiszteletére hozta létre az Ökotárs Alapítvány 2024-ben. Foltányi Zsuzsa a Magyarországi Civil Környezetvédelmi Mozgalom és a fenntarthatósági törekvések egyik legmeghatározóbb személyisége volt, és neki köszönhető az Ökotárs Alapítvány létrejötte is. Az ösztöndíj olyan kiváló felsőoktatásban résztvevő hallgatókat kíván támogatni, akik környezettudományokhoz kapcsolódó területeken tanulnak, és aktívan tesznek a fenntarthatóság és a környezetvédelmének népszerűsítéséért. Az ösztöndíj egy tanévre 10 hónapos időtartamra szól, havi összege 150 ezer forint. A kuratórium évente 3 ösztöndíjat támogat. A részletekről Móra Veronika, az Ökotárs Alapítvány igazgatója számol be.
Ezt az ösztöndíjat az Ökotárs Alapítvány első igazgatójának, és tulajdonképpen mondhatjuk így szülőanyjának, Foltányi Zsuzsának az emlékére hívtuk életre. Ez a harmadik alkalom, hogy ezt az ösztöndíjat odaítéljük, és ezzel olyan egyetemi, széles értelemben vett környezetügyi területeken tanuló hallgatókat kívánunk díjazni, akik nem csak hogy kiváló tanulmányi teljesítményt nyújtanak, de aktívan részt vesznek, kutatnak, vagy valamilyen közösségi, gyakorlati projektet valósítanak meg, és az ösztöndíj ehhez nyújt nekik támogatást egy tanéven 10 hónapon keresztül.
Kik azok, akik jelentkezhetnek? Kifejezetten ilyen szakirányultságban tanuló egyetemisták?
Nem feltétlenül, ahogy mondottam, széles értelemben vett környezetügy, tehát akár joghallgatók, akik környezetjogi kérdésekkel foglalkoznak, közösségi tanulmányokon tanuló fiatalok, közgazdaságtan szintén környezeti vonatkozásokban, tehát azt mondanám, hogy tulajdonképpen szinte bármilyen szak vagy tanulmány lehet, aminek van köze környezeti, közösségi ügyekhez.
Mik a pontos feltételek, határidők? Adjunk egy kis támpontot itt az érdeklődőknek, hogy mi az, amit nekik majd konkrétan csinálniuk kell.
Április 22-ig földnapjáig várjuk a pályázatokat online űrlapon keresztül. A lényeg, amit be kell adniuk a hallgatóknak, az egy esszé, amelyben bemutatják eddigi tapasztalataikat, érdeklődésüket, illetőleg annak a projektnek a tervét, amit meg akarnak valósítani az ösztöndíj támogatásával. Ez nem lehet pusztán egy kötelező tanulmányi feladat, tehát mondjuk például a szakdolgozatírás támogatása. Emellett nyilván be kell mutatniuk a tanulmányi eredményeiket igazoló dokumentumokat, és ajánló leveleket oktatóktól, vagy olyan elismert személyektől, akik már dolgoztak együtt az adott hallgatóval. A pályázatokról az Ökotárs Alapítvány kuratóriuma fog dönteni, és Foltán Izsa születésnapján, július 13-án, vagy egy ahhoz közeleső időpontban kerül sor az ünnepélyes eredményhirdetésre.
Ez lesz már a harmadik ilyen ösztöndíj odaítélés. Azért beszéljünk az elmúlt két évnek, ugye a 2024-ben indult először, és 2025-ben is átadták. Egy néhány gondolatot hadd halljunk ezekről, hogy milyen témákat találtak fel mondjuk itt a győztes pályázatok.
Azt elfelejtettem mondani, hogy egy évben maximum 3 ösztöndíjat ítélünk oda. Tavaly és tavaly előtt is így történt ez. Ugye az első körben, tehát a tavaly előtti ösztöndíjasok már befejezték a munkájukat. Az egyik projekt, tehát Lakitelken helyi értéktárkészítés, a helyi környezeti, természeti értékeknek a felmérése, közösségi tervezés, és általában véve helyi közösségi, tehát a helyi lakosoknak a helyi környezet védelmébe való bevonásáról szól. Két másik projekt, az kifejezetten madarakkal foglalkozott, ez nem volt szándékos, csak így alakult. Az egyikben azt vizsgálta a hallgató, hogy a városi környezetben, parkokban élő széncinegéknek milyen lenne az ideális terület, tehát hogyan kéne a városi parkokat úgy kezelni, hogy az a széncinegék igényeinek, fészkelésnek, táplálkozásnak leginkább megfelelhessen. A harmadik pedig a fehér gólyákat vizsgálta a hulladéktelepeken, illetve azt, hogy milyen esetleges veszélyek leselkednek rájuk, például a magas feszültségi távvezetékek formájában azokra a gólyákra, akik szeméttelepeken táplálkoznak. Tehát az látható, hogy itt nem csak elméletről volt szó, hanem mind a három projekt egyben gyakorlati, védelmi, fejlesztési javaslatokat is tett. A tavalyi ösztöndíjasok még ugye a munkájuknak csak a fél idejében vannak, tehát eredményeik azok még a továbbiakban lesznek. Egyikük amerikai tapasztalatait igyekszik Magyarországon meghonosítani, hogy hogyan lehet a gyöngybaglyokat úgymond hasznosítani a biológiai növényvédelemben, tehát segíteni a gyöngybaglyokat abban a mezőgazdasági területen, hogy meg tudjanak telepedni, és mint rágcsáló írtók funkcionálni, hogy úgy mondjam. Egy másik projekt pedig egy csepeli tónak a vízminőségét és a életközösségét vizsgálja annak érdekében, hogy ennek a mesterséges tónak a védelméhez javaslatokat tudjon tenni. Egy harmadik pedig a városi beporzók szerepét vizsgálja Budapesten. Tehát Nagyon sokféle lehet a projekt, ahogy már említettem, és nagyon fontos, hogy a kutatáson túlmenően valamilyen gyakorlati jelentősége, hasznosíthatósága is legyen.
Nagyjából egyébként ilyen programokat vártak az elindításkor? Tehát elégedett volt a zsűri mindkét évben?
Alapvetően, hogyha nem lett volna, akkor nem osztjuk ki az ösztöndíjat, tehát nincs kötelezettségünk, hogy ezt kiosszuk. Nyilván azoknak ítélte oda a kuratórium, akiket erre érdemesnek tartott, és egyébként az első évben díjazott ösztöndíjasok munkája alapján elégedettek lehetünk, igen, valamennyien konkrét eredményeket produkáltak.
Utánkövetés is van egy-egy projektnél, mert ugye 10 hónapon keresztül kapják a díjazottak az ösztöndíjat tulajdonképpen, és hát ha jól értettem, akkor azért itt bizonyítani is kell a 10 hónap alatt.
Hát természetesen a projekt középidejénél egy írásos beszámolót várunk, a végén pedig a díjátadón az előző évi ösztöndíjasok be is számolnak az elvégzett munkáról. Mindezzel alapvetően hosszú távon az a célunk, hogy a fiatalok környezetügyi és közösségi programokba, munkákba, szervezetekbe való bevonódását segítsük, és ezáltal azt, hogy Magyarországon legyen egy olyan fiatal generáció, akik szívükön viselik ezeket a kérdéseket is tenni is akarnak érte.
Ugye itt az emléköztöndíjat Foltányi Zsuzsa emlékére és tulajdonképpen a munkásságának a tiszteletére alapította az alapítvány. Én arra kérném, hogy azért őróla is halljunk.
Igen, Zsuzsa szakmáját tekintve biológus újságíró volt, aki már a 80-as években aktívan részt vett az akkor alakuló környezeti mozgalmakban, például az ELTE-n működő természetvédelmi klubban, és a rendszerváltás után több szervezet létrehozásában közreműködött, ilyen volt például a Földnapja Alapítvány, vagy az Energiaklub, és amikor amerikai kezdeményezésre elindult az Ökotárs Alapítvány elődje, egy 3 éves program a zöld mozgalom, a zöld civil szervezetek támogatására, akkor magára vállalta ennek vezetését, és aztán ebből született az Ökotárs Alapítvány, ahol ő egy nagyon egyrészt vizionárius, stratégikus, másrészt egy nagyon határozott munkamódszert honosított meg, maximális átláthatóság és elszámoltathatóság mellett tényleg célorientáltan, tehát a magyar civil társadalom, a közösségi ügyek, az aktív állampolgárság fejlesztését tartotta mindig szem előtt. És nem csak alapítványi igazgatóként, hanem nagyon sok helyi és nagyobb ügyben aktív résztvevőként is benne volt. Tehát el lehet mondani, hogy ő tulajdonképpen a civil aktivizmus, a közösségi részvétel példaképe vagy mintája volt egészen 4 évvel ezelőtt elég váratlanul bekövetkezett haláláig.
Mi a tapasztalat itt? Ugye az ösztöndíjnak, a róla elnevezett ösztöndíjnak az egyik célja azoknak a fiataloknak a megtalálása, akiknek fontos ugye a környezetünk védelme, a körülöttünk lévő élővilágnak a védelme. Szívesen vesznek részt ezen a fiatalok? Sok pályázat érkezett az elmúlt 2 évben? Lesz itt utánpótlás, hogy így fogalmazzak?
Hát a pályázatok száma egyelőre nem túl nagy, ezt be kell valljuk, de szerencsére mindkét évben voltak közöttük olyanok, akiket a kuratórium érdemesnek ítélt arra, hogy odaítéljük az ösztöndíjat. De hát nyilván idő kell ahhoz, hogy ezt a lehetőséget a fiatalok megismerjék, az egyetemek ezt népszerűsítsék. Reméljük, hogy az évek előre haladásával egyre ismertebb és egyre népszerűbb lesz. Nyilván ez rajtunk, az alapítványban dolgozókon is múlik, hogy mennyiben visszük tovább Foltányi Zsuzsa örökségét, és mennyire tudjuk megerősíteni, vagy jó hírét vinni az ösztöndíjas lehetőségnek.
Néhány gondolatot én arra kérnem lezárásként, hogy azért itt az Ökotárs Alapítványról is hadd halljunk, ugye több mint 30 éve tevékenykednek, dolgoznak, számos közösségi programot szerveztek, fiatalokat is segítik többféle formában, például itt ezzel az ösztöndíjjal, amely 2 évvel ezelőtt indult. Azért néhány gondolatban a hallgatók is hagy ismerjék meg önöket, ha valaki még nem ismeri önöket.
Köszönöm. Ahogy az imént mondtam, az alapítvány, pontosabban annak az elődje a 90-es évek legelején indult, azzal a céllal, hogy a környezetvédő mozgalmat, a környezetvédő civil szervezeteket támogassa a demokratikus átmenet részén, részeként a 90-es években. Elsősorban ezt pénzügyi eszközökkel tettünk, tehát pályázati úton támogatást nyújtottunk szervezeteknek, de emellett ösztöndíjas programokat, képzéseket, szervezetfejlesztést is tartottunk. Az évek folyamán, vagy inkább azt mondhatom, hogy az évtizedek folyamán az alapítvány tevékenysége kibővült, és ma már alapvetően úgy határozzuk meg magunkat, hogy a fő feladatunk a hazai civil szektor egészének segítése, fejlesztése, fókusszal a közösségi és mondjuk vidéken megvalósuló programokra. Az elmúlt évtizedekben jelentős pályázati programokat tudtunk megvalósítani különféle támogatóknak a segítségével. Ezek között megtalálható az EGT és Norvég Alap, az Európai Unió, illetőleg filantróp nemzetközi magánalapítványok is, és az ő pénzügyi forrásaik felhasználásával nyújtottunk és nyújtunk támogatást hazai civil szervezeteknek, elsősorban azoknak, amelyek a demokrácia, a szabadságjogok, a társadalmi részvétel, a fenntarthatóság területén tevékenykednek. És hát talán azt is hozzátehetem, hogy most a közelmúltban indult el új nagy programunk, az EGT és Norvég Civil Alap új negyedik ciklusa. Ennek keretében most több pályázati lehetőség elérhető, amelyekről a honlapunkon, illetőleg egyéb felületeinken lehet tájékozódni.
És hát gondolom, hogy itt többek között a honlapon a Fozsú emléköztöndíjról is tudnak tájékozódni a fiatalok, igaz?
Így van, ott van a kiírás, illetőleg a regisztráció, vagy hát a jelentkezési űrnapnak a linkje is.
Izgalommal várjuk, mert hát én azt gondolom, hogy innen a Miskolci Egyetemről is jelentkezhetnek akár fiatalok is, hát ha lesz innen Miskolcról is, vagy Borsod-Újzemplén vármegyéből egy jó gyakorlat, amit esetleg tud támogatni az Ökotárs Alapítvány. Én köszönöm szépen, hogy mindezeket elmondta nekünk. Móra Veronikát, az Ökotárs Alapítvány igazgatóját hallották.
Én is köszönöm, és várjuk a jelentkezéseket.
Yeah.
Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Óvjuk és védjük környezetünket.
Kedves hallgatóink, kisgyermekes családok jelentkezését várja a Miskolci Zöld Kapcsolat Egyesület. Családi Zöld Út elnevezéssel egy 6 részből álló programsorozatot indítanak, melynek során a fenntartható hétköznapokhoz szeretnének bemutatni hatékony lépéseket, ötleteket. Többek között erről is beszélgetünk Lehr Tamarával, az Egyesület munkatársával.
Alapvetően így ezzel a rendezvénysorozattal, programsorozattal kapcsolatban az az elképzelésünk, hogy egy picit a családokat is jobban bevonjuk a fenntarthatóságra való törekvésbe, hogy egy kicsit inspirációt, meg adott esetben közösséget adjunk nekik így erre e köré, a téma köré épülve. Ez egy 6 alkalmas eseménysorozat lesz, 3 alkalmat tervezünk tavaszra, 3 alkalmat pedig őszre, többféle témában. Van is rá egyébként egy kis plakátunk, azt a Facebook oldalunkon meg is lehet szemlélni, illetve most készítettünk egy igényfelmérő űrlapot, mert nyilván azt szeretnénk, hogy minél többen el tudjanak ide jönni, minél több családnak megfelelő legyen az időpont, ezért először szeretnénk azt megkérdezni a célközönségtől, hogy a hétvége mely napján, mely időpontján lenne nekik jó, mekkora gyerekkel vagy gyerekekkel jönnének, tehát szeretnénk azért már így az első alkalmat is úgymond személyre vagy hát közönségre szabni.
Kik jelentkezhetnek, mik itt a feltételek, vagy kell-e egyáltalán jelentkezni, mi a menete, mert ugye hallhattuk, hogy egy kérdőív az már tulajdonképpen kikerült a közösségi oldalára az Egyesületnek, az igényfelmérő kérdőív. Mi történik ezután, ezt meddig lehet kitölteni, egyáltalán kiknek?
Hát ez, hogy kiknek, ez így hát igaziból gyermekes családoknak, tehát inkább... Hát nyilván addig a korosztályig ugye gyerekeket, illetve amik hát ugye szívesen jönnek ilyen programra, de hát nyilván bármekkora gyereket szívesen látunk, csak nyilván ezt így előre például érdemes tudnunk majd a regisztrációs űrlapoknál, hogy mekkora gyerekekre, milyen jellegű foglalkozásokkal készüljünk. Bátran lehet úgy is jelentkezni, hogy jön akár több gyerekkel, akár csak a anyukával, csak apukával, mind a ketten, tehát ezt abszolút nyitva hagyjuk ezt, hogy úgy tudjanak jönni, meg jelentkezni, ahogy az nekik így passzol, meg sikerül. Most, hogy megcsináltuk ezt az igényfelmérő űrlapot, ezt egyébként megköszönjük, hogyha minél többen kitöltik, hiszen így tudjuk a leginkább úgy olyan időpontra tenni például ezeket a programokat, meg belülni így a gyerekeknek a korosztályát is, hogy az minél többeknek alkalmas legyen. Azt szerintem már említettem, hogy tavasszal tervezünk 3 alkalmat, inkább akkor, amikor már kicsit jobb idő lesz, szóval ilyen, hát március közepén, korábban biztos, hogy nem, de inkább már ilyen március vége körül, viszont ezt mindenképpen meg fogjuk hirdetni. Ami még fontos, hogy ezt nem úgy kell elképzelni, hogyha valaki jelentkezik egyre, akkor az összesre kötelező jönnie. Örülünk neki nyilván, hogyha kedvet kapnak visszatérni, ha vissza tudnak térni, és akár egy kis közösség is kialakulhat ennek a végére. Viszont ez nem feltétele a jelentkezésnek, hanem külön-külön mindegyikhez készítünk majd egy jelentkezési lapot, amit online ki lehet tölteni, és akkor ezzel jelezni a részvételi szándékot.
Ugye itt a Családi Zöld Útnak tulajdonképpen az az alcíme, hogy 6 hatékony lépés a fenntartható hétköznapokban. E köré, a 6 lépés köré épülnek a különböző foglalkozások, programok, talán mondhatjuk így összefoglaló néven. Menjünk végig ezen a 6 lépésen. Az első például, vagy az egyik, nem azt mondom, hogy az első, mert ugye még itt a sorrendet nem tudjuk, kapcsolj, spórolj, vagyis az energiatakarékosság témaköre kerül majd fókuszba.
Hát szerintem ennél egyébként maga a cím is elég kifejező, hogy itt az energiatakarékosságról, illetve energiahatékonyságról lenne szó. Ugye nyilván gyerekeknek is vannak erre optimalizált foglalkozásaink, amik korosztályhoz igazítva erről szólnak, hogy hogyan tudunk energiát spórolni, egyáltalán honnan lesz az energia. Bár azt gondolom, hogy egyébként ezek sokszor felnőtteknél is nyilván más formában, de hogy ilyen jó beszélgetési alapok, hogy mibe kerül nekünk, vagy mibe kerül például a bolygónak, a Földnek az, hogy most mi tudunk világítani, meg miket tudunk használni, tehát hogy érdemes ezt ezt így észben tartani, illetve hát az energiánál talán még ami egy ilyen elég sarkalatos font, és hát mindenkit érint, hogy ugye, hát például, ha nincsen leszigetelve egy ház, vagy nagyon nem hatékonyak az otthoni eszközeink, az nem csak környezeti szempontból hátrányos, hanem hát a pénztárcánkra is elég jelentősen hátrányos. Szóval talán itt azért ez a szempont sem elhanyagolható.
Másik téma, hulladékcsökkentés, zero waste. Itt is tippeket kaphatnak többek között a különböző ismeretek mellett a résztvevők majd?
Igen, hát azt azért nem szeretnénk, hogy ezek így ilyen előadás szagúak legyenek. Még konkrétan nem feltétlenül vannak kidolgozva az egyes alkalmak, viszont mindenképp egy ilyen beszélgetésszerűt tervezünk, illetve akár valamilyen aktivitást is, bemutatni eszközöket, tényleg meg lehessen fogni, megnézni, és nem csak azt, hogy mi adunk át ismeretet, hanem a résztvevők is egymásnak, meg akár tapasztalatokat. Tehát azt gondolom, hogy ez azért nagyon fontos.
Felfedező séta a zöldben, itt valóban egy séta fog történni majd?
Igen, igen, itt egy sétára invitálnánk, egy kis kirándulásra a résztvevőket. Nyilván ezt is úgy igazítva, hogy attól függően, hogy milyen a csapat összetétele, kedve, tapasztalat ebben, ettől függően rövidebb, hosszabb, de akár azon is gondolkodtunk, hogy alternatívaként is mondjuk kettőt felajánlunk. Igen, hát itt igaziból sétálnánk egyet, és megnézegetnénk, hogy mi van itt a várostól egy köpésre, mert igaziból nem szándékszunk túlzottan messze menni. Nézegetünk növényeket, állatokat, mindenfélét. Azt gondolom, hogy a gyerekek ebben nagyon jók, mert mindent észrevesznek, és minden érdekli őket. Tehát biztos vagyok benne, hogy gyerekekkel biztos egy csomószor megállunk, mert mindent megtalálnak. És szerintem ez nagyon jó, és ezt sokkal inkább meg kellene tartanunk egyébként felnőtt korban is.
Akkor tulajdonképpen ez a programelem egy kis kirándulás lesz?
Igen, egy kis kirándulás, esetleg gyűjtünk mondjuk gyógynövényeket, azokat is megszemléljük, megszagláztuk, megtapogatjuk, aztán a végén főzhetünk belőle akár egy teát is, tehát igen, egy kicsit ilyen, egy ilyen természetközelibb élmény, ez szerintem nagyon fontos, hogy nem ismereteken keresztül lehet elsősorban megszerettetni a természetet, meg hogy fontosnak érezzék az emberek, hanem élményeken keresztül, mert hogyha kapcsolódnak hozzá, ha van a természettel pozitív élményük, mert pedig azt gondolom, hogy ezek azért pozitív élmények általában, akkor szeretni fogják, és akkor meg tisztelni is fogják.
Van még egy olyan program, amit én legalábbis úgy gondolom, hogy ez biztos, hogy nem a négy fal között zajlik majd, a Városi Zöld Titok kincskereső túra. Azért anélkül, hogy nagyon sok mindent előre elárulnánk az érdeklődőknek, azért mutassuk be, hogy ez is nagyjából miről fog szólni.
Hát vannak ilyen kincskereső csomagjaink igaziból összeállítva, néha iskolák is például mond, bejelentkeznek erre, hogy nem mondjuk tantermi foglalkozást szeretnének szorosan vett környezeti nevelés területén, hanem vannak ilyen kincskereső hát kis körútjaink, térképjeink. Igen, én annyira nem szeretném lelőni a poén, de hát én nagyon szeretem, szóval szerintem ez a gyerekeknek is egyébként mindig élmény szokott lenni, amikor a pedagógusnak is, aki jön velük, mert ez így tényleg szerintem kicsit a felnőttek is újra gyereknek érzik tőle magukat, mert hát van egy térképünk, egy szépen megírt verses formájú szöveg, és akkor ez alapján kell megtalálni, hogy most merre kell menni.
Van még két téma, ami majd szóba fog kerülni, ugye egy-egy alkalmat kap mindegyik téma. Hát az egyik az ökológiai lábnyom. Erről miért fontos beszélni? Erről viszonylag úgy kevesebb szó esik, vagy kevesebben tudnak erről, hogy mit is takar ez, és mi minden tartozik ide?
Szerintem így hallani viszonylag sokan hallottak már róla, de hogy konkrétan mit jelent, meg egyáltalán nem is csak az, hogy mit jelent, hanem mondjuk, hogy kiszámolják. Szerintem ez egy nagyon érdekes tapasztalat is tud lenni, hogy persze beszélünk dolgokról, hogy mondjuk mekkora környezeti hatása van akár közlekedésnek, lakhatásnak, étkezésnek, és hogy ezeken belül hogyan tudjuk kisebb környezeti hatással megoldani ezeket. De hogy ugye kiszámolva nyilván más, úgy sokkal kézzel foghatóbb lesz, Nyilván ezek nem ilyen borzasztóan pontos adatok lesznek a végén, hanem egy becslés. Viszont gondolatébresztőnek mindenképpen jó, meg hogy elindítson egy olyan gondolkodást, hogy oké, de hogy mit tehetnék én a saját életemben, ami egyébként nekem is fenntartható, mert nyilván ez is szempont, de hogy környezetileg is fenntartható legyen.
Ami itt szerepel az utolsó program elem, az a tányérkaland, vagyis a tudatos étkezés, amiről azt gondolom, hogy hát egyre több szó esik. Egyre több szó esik az egészséges életmódról, ezen belül a táplálkozásról, melyek a jó tápanyagok, tápanyagforrások, mi az, amit lehetőleg minél többet együnk, mi az, amit minél kevesebbet együnk. Itt is hasonló történetekről lesz szó?
Hát meg itt biztos, hogy fogunk főzni, szóval ez azt gondolom, hogy egy ilyen programnál nem maradhat el. De igen, szóval, és egyébként ebben az a nagyon szuper, hogy az egészséges, az azért nagyon sokszor egybeesik a fenntarthatóval is, mert hogyha belegondolunk, akkor nyilván az a paradicsom lesz az egészségesebb, amit mondjuk én leszedek a kertemben, vagy amit megveszek egy olyan termelőtől, aki ökológikusan termel, sokkal több tápanyag lesz benne, mint abban, amit mondjuk a multipolcáról leveszek decemberben. És nyilván az íze is más lesz, tehát még az élvezeti értéke is nagyobb lesz. Itt is talán egy picit a szemlélet az, ami, hogyha az emberekbe így beragad az emberek fejében, hogy egy kicsit ebből a szempontból is lássák, akkor szerintem ezzel azért elég sokat lehet változtatni.
Hát én minden programhoz már csak sok sikert kívánok, sok érdeklődőt. Lehr Tamarának pedig az Egyesület munkatársának köszönöm, hogy mindezeket elmondtad nekünk.
Köszönöm szépen.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu
Kedves hallgatóink, véget is ért a mai zöldellő, köszönöm megtisztelő figyelmüket, további jó rádiózást kívánok mindannyiuknak. Búcsúzik a szerkesztő, Huszár Kata.
Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinját hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük. Ismerjük meg egymást. Bemutatjuk közösségeinket és mindennapjaikat. Az Európa Rádió magazin műsora hétfőn délelőtt 11 órától.
Felsütött a nap, de az én életem öröm.